A mi segítségünk, Isten tiszteletünk további megáldása és megszentelése jöjjön az Úrtól, aki Atya, Fiú, Szentlélek, teljes szent háromság, egy, örök és igaz Isten, aki minden dicsőség most és minden időben. Amen. Kedves testvéreim, hallgassuk meg Isten igéjét, amint szól hozzánk Sámuel második könyvéből a 21. fejezet 15. versétől a 22. versig terjedő ige szakaszból.
Harc a filiszteusokkal. De újból harc tört ki a filiszteusok és Izrael között. Dávid is elment szolgáival együtt, és megütközött a filiszteusokkal. Dávid azonban elfáradt. Akkor Jisbi Benob, a refáiak leszármazottja, akinek a láncsája 300 sekel súlyú részből volt, és vadonatúj felszerelése volt, azt gondolta, hogy leteríti Dávidot. Azonban segítségére sietett Abisaj, Ceruja fia, aki leterítette és megölte a filiszteust. Akkor ilyen esküdtettek Dávidnak a hívei. Nem jöhetsz többé velünk az ütközetbe, hogy ki ne oltsd Izrael mécsesét. Ezután újból harc tört ki a filiszteusokkal Góbnál. Akkor vágta le a húsái Szibekkaj a refáiak leszármazottai közül való Szafot. Majd újból harc tört ki a filiszteusokkal Góbnál, és Elhánán a betlehemi Jaári Óregin fia levágta a gáti Góliátot, akinek a láncsanyele olyan vastag volt, mint a szövőszék tartófája. Gátnál is harc tört ki. Volt ott egy nagy termetű férfi, akinek a kezén is, meg a lábán is 6-6 ujja volt, összesen 24. Ő is a refáiak leszármazottja volt. Ez gyalázta Izraelt, de levágta őt Jónátán, Dávid bátyjának, Simeának a fia. Ez a négy ember a gáti refáiak leszármazottja volt, és Dávidnak vagy szolgáinak a keze által estek el. Gyertek testvéreim, fennállva imádkozzunk. Hálát adunk neked, mennyei édesatyánk, ezért a hétért. Hálát adunk, hogy te minden időjárásban megőriztél minket, adtál viharos esőt és gyönyörű napsütést. Köszönjük neked a pihenő napot, a nyugalom napját, a vasárnapot, hogy most kicsit lecsendesedhettünk, és eljöhettünk a te házadba, hogy feltöltekezhessünk a jövő hétre. Köszönöm Istenem, hogy te gyógyítasz bennünket testileg és lelkileg is. Te gondot viselsz rólunk. Így kérlek, hogy amit ma kapunk, amit te ma a szívünkbe helyezel, igét, azt tudjuk hazavinni, és ebből tudjunk élni, és táplálkozni egész héten. Kérünk, áldj meg bennünket. Amen.
Isten igéjének szavával hirdetem a bűnbocsánatot. Így szól az Úr, törvényemet a belsejükbe helyezem, szívükbe írom be. Én Istenük leszek, ők pedig népem lesznek. Akkor nem tanítja többé egyik ember a másikat, ember az embertársát arra, hogy ismerje meg az Urat, mert mindenki ismerni fog engem, kicsinyek és nagyok, így szól az Úr. Mert megbocsátom bűneiket, és nem gondolok többé vétkeikre. Amen. Kedves testvéreim, készüljünk Isten igéjének a hallgatására, és énekeljük a 154. dicséretünket. A 154. dicséret így kezdődik, Úr Jézus, mely igen drága a te igédnek világa. Kedves testvéreim, Istennek az az igéje, amelynek alapján szent lelkét segítségül kérve az ő üzenetét hirdetni kívánom közöttetek, írva található Sámuel második könyvében, A 22. fejezet válogatott verseiben a 33., 36., 37. és 51. versekben. Isten az én erős menedékem, ő vezeti útján a fedhetetlent. Oltalmazó pajzsotat adtad nekem, és sokszor meghallgattál engem. Biztossá teszed lépteimet, nem inognak bokáim. Nagy győzelmet ad királyának az Úr, hűséges marad felkentjéhez, Dávidhoz és utódaihoz örökké. A gyülekezet foglalja el helyét. Kedves testvéreim, szeretett gyülekezet! Köszönöm szépen a gyülekezet meghívását. Komlósi Péter, református lelkész vagyok Siklósról, és talán 3 évvel ezelőtt, valamikor kora tavasszal szolgálhattam már ebben a gyülekezetben. És akkor nagyon nagylelkű módon támogatta templom felújításunkat a gyülekezet. Röviden csak hadd mondjak ennyit bemutatkozásképpen, mégis könnyebb úgy hallgatni talán valakit, hogy tudjuk, ki áll a szószéken. Az a bibliai ige, ami most előttünk van, a bibliaolvasó, református bibliaolvasó vezérfonal szerint került elénk az Ószövetségből. Ma olvastuk a 21. fejezetet, és holnap fogjuk olvasni a 22. fejezetet, és azt kaptam, hogy ezek alapján szóljam most Isten igéjét. Arról szeretnék szólni a kedves testvéreknek, hogy Isten ígérete beteljesedésének egyetlen egy garanciája van, mégpedig nem más, mint az ő védelmező jelenléte a mi életünkben. Isten ígérete, amelyről szól maga a Szentírás, a nagy ígéret, hogy az, ami tönkrement a bűnesetben, az helyreállítatik, és Isten küldeni fog egy szabadítót, aki majd a kígyó fejére fog taposni. Ez a nagy ígéret, tulajdonképpen úgy is mondhatnánk, hogy ez a kerete az egész Szentírásnak, és ez húzódik végig az Ószövetségen, a törvényen, a proféták írásaiban, a történeti könyvekben, a bölcsesség irodalomban. És azt keressük, hogy már ezek a könyvek, ezek az ószövetségi könyvek hogyan mutatnak előre Isten ígéretének a beteljesedésére. Valahol azt olvastam, hogy a kommandósokat, amikor kiképzik ejtőernyős ugrásokra, akkor azt tanítják nekik, hogy amikor földet érnek, akkor váljanak egy pillanatra mozdulatlanná. Dermedjenek meg, és nézzenek körül, mielőtt bármi mást tennének. És erre a körbenézésre szeretném hívni a testvéreket, mert azt gondolom, hogy amikor Isten ígéreteiről hallunk, meg egyáltalán meghalljuk ezt a szót, hogy Isten ígérete, vagy ígéretei, akkor azonnal elkezdjük keresni önmagunkat. Önmagunkat Isten ígéreteiben. Milyen ígéreteket adott nekünk Isten? Milyen személyes, hozzánk szóló üzenete volt? Milyen ígéreteket kaptunk mi tőle személyesen? És ezzel nincs is semmi baj, és ez így van rendjén, de ahhoz, hogy ezeket az ígéreteket mindig jól értsük, ahhoz mindig először arra van szükség, hogy a nagy összefüggést értsük jól. Hogy a Bibliának egyetlen egy nagy ígérete van. Az, hogy Jézus Krisztus eljön erre a világra, és helyre állítja mind azt, amit a bűn tönkretett ebben a világban. És csak ezután lehet és szabad is beszélni nekünk arról, hogy mi nekünk milyen ígéreteink, személyes ígéreteink vannak Istentől. Mit kaptunk őtőle. Dávid király is maga ilyen ígéret hordozó ember volt, és Isten nagy ígéretének a hordozója volt. Azt olvastuk néhány fejezettel korábban Dávidról, Isten mondja neki, a te házad és királyságod örökre megmarad, és trónusod örökké szilárd lesz. Nyilvánvaló, hogy Dávid ezt elsődlegesen a saját személyes életére értette. Arra értette, hogy nem az történik vele, mint Saul házával, akit Isten könnyűnek talált, és eltávolította a királyságból. Nagyon nagy biztatás lehetett ez Dávidnak, hogy lesz utódja, aki viszi tovább a dinasztiát. De keresztény szemmel olvasva ezt az ígéretet, azt látjuk benne, hogy igazából teljességre Dávid életében, Dávid családjában ez az ígéret nem juthatott. Hiszen arról olvasunk, hogy trónusod örökké szilárd lesz, királyságod örökké megmarad. Mint hogyha Dávid és a dávidi dinasztia az örökké valóságba lépne be ezzel. És keresztény szemmel olvasva tudjuk, hogy mindez Jézus Krisztusban teljesedett be. Ez az ígéret, ez a Dávidnak adatott ígéret. Mert Isten minden ígérete az ember életére nézve ebben az egyetlen személyben, Jézus Krisztusban teljesedik be. Persze mindig az izgalmas kérdés az, hogy ez hogyan megy végbe az ember életébe, az egyes ember életébe, és ebből mit értünk meg, mit tapasztalunk meg. És azt látjuk, hogy az ígéret beteljesedése az bizony harcok ellenére történik Dávid életében is. Ha valaki figyelmesen olvassa Sámuel könyvét, akkor nagyon jól tudja azt, hogy nem pottyant a királyság és az uralkodás Dávid ölébe. Azért neki nagyon komolyan meg kellett dolgoznia. Még akkor is, hogyha Isten elhívó szava az előbb érkezett. De ez nem tette fölöslegessé azt, hogy Dávid fegyvert ragadjon, hogy Dávid harcoljon. Hogy ne mondjam, ilyen nagyon világi kifejezéssel saját érdekeit érvényesítse. Emlékezzünk csak vissza arra, amikor legyőzi Dávid Goliátot, megérkezik a táborba, Izrael táborába, és az első kérdése mi az, amikor meghallja Goliátnak a gúnyolódását? Mi történik azzal, aki legyőzi Goliátot? Mit fog kapni? Hova emelkedik? Dávid egy ambíciózus ember volt. És aztán azt látjuk, hogy ez az ambíció tulajdonképpen végig kísérte az egész életét, nagyon sok próbatételen keresztül, sok-sok háborún keresztül, sok-sok harcon keresztül. És nem véletlen az, hogy az itt felolvasott hosszabb ige szakasz, amely felsorolja egyrészt Dávid harcos társait, de felsorolja azoknak az embereknek a nevét is, akiket legyőzött Dávid, vagy Dávid harcosai. És ha figyeltünk erre, akkor azt tűnhetett föl, hogy valamennyien filiszteusok voltak, és kötődtek Góliát családjához. A Refáiak nemzetségéből valók voltak. Volt Dávid életében egy nagyon nagy győzelem, egy pár viadal, és tulajdonképpen onnantól fogva Dávid életét ez a család megkeserítette. Küzdeni kellett ellenük. Hol Dávidnak, hol katonáinak, hol a közvetlen testőrségnek. Nem úgy szólt a történet, hogy ez az ügyes pásztorlegény fogta a paritjáját, egy jól irányzott lövést elengedett vele, és legyőzte Góliátot, és innentől fogva eliminálva volt az ellenség. Megszűnt az ellenség. Dávidnak harcolnia kellett. De testvéreim, ugyanezt látjuk Isten népének az életében is. Hogy a harc az folyamatos. Nem lehet kiszállni belőle. Párhuzamosan olvassuk az apostolok cselekedeteiről írott könyvet. És azt látjuk, hogy az első gyülekezetet folyamatos támadások érik. Azt mondják a Biblia magyarázók, hogy három területen is szembe kellett nézni nagyon komoly harcokkal és támadásokkal. Az első az az volt, hogy megpróbálták megsemmisíteni Isten népét. A fizikai megsemmisítésére törekedtek. Emlékezzünk csak István vértanúra, vagy nem olyan rég olvastuk azt a történetet, hogy Péter kiszabadul a börtönből. Imádkoznak érte, meglepődnek azon, hogy az imádság meghallgattatik, de ezt a fejezetet azzal vezeti be Lukács, hogy Heródes Agrippa idejében történt Péter börtönbe vetése, akkor, amikor kivégezték Jakabot, illetve abban az időben, ennek az uralkodónak az idejében végezték ki Jakabot, az Úr egyik tanítványát. A jeruzsálemi gyülekezet egyik oszlopát. Péter megtartatik, Jakabot pedig megsemmisítik, megölik. De nem csak külső támadásokkal kell szembenézni a gyülekezetnek, hanem ott vannak a belső harcok, a belső támadás. Rögtön a jeruzsálemi gyülekezet történetének az elején ott van valaki, aki többnek akar látszani, és ezért minden eszközt felhasznál. Hazudik a gyülekezetnek, Anániás és Zafira története. Egy ravaszabb támadás a gyülekezet élete ellen. A gyülekezet erkölcse, az igazmondás forog kockán. Hogy az a rend, amibe Isten őket beállította és behelyezte, az megbomlik. És aztán, ha tovább megyünk, akkor egy még szofisztikáltabb, még ravaszabb támadást is megfigyelhetünk, akkor, amikor is megválasztják a diakónusokat, de ennek az az előzménye, hogy az apostolok azt veszik észre, hogy a sok gyülekezet körüli teendő elvonja őket az ige és az imádság szolgálatától. Erre már tényleg nem szokott gondolni az ember, hogy még ez is lehet támadás, még ez is lehet harc. A lelkipásztor életében még ez is harci területé válhat, harctérré válhat, hogy ne a magyar NBA egy utolsó fordulóját nézze meg a televízióban, ami mindenről dönteni fog két csapat között, hanem még egyszer vegye elő az ige hirdetését, még egyszer mondja el, hogy ott másnap majd Isten élő igéje hangozhasson. És hát nagyon sok más példát is lehetne erre hozni a gyülekezet életében, mert a gyülekezet az Isten igéjéből táplálkozik. És ha az ige forrás megszűnik, akkor megszűnik a gyülekezet életében a harc. És hány ilyen gyülekezetet látunk, ahol már rég feladták a harcot. Lehet, hogy szép számmal vannak jelen, lehet, hogy hatalmas nagy alapítványi, vagy inkább így mondjuk most, hogy pályázati pénzeket sikerül bevonni a gyülekezet életébe, az adminisztrációba, az intézmény fenntartásba, az épületek fenntartásába. De élet nincs. Az az élet, amely Isten igéjéből táplálkozik. És testvéreim, ez arra tanít bennünket, hogy a harcainkat mindig kitartással kell megharcolnunk és megküzdenünk. Isten igéje arra bíztat bennünket, hogy ne adjuk föl, és ebben Dávid király példa valamennyiünk számára. Nem tudom, hogy kinek hol folyik a leghevesebb harc az életében, mi az a terület, vagy ennek a gyülekezetnek az életében mi az. De Isten most erősít és bátorít bennünket arra nézve, hogy ne adjuk fel a harcot, talán épp egy imádság valakiért vagy valakikért, egy misszionáriusért vagy egy személyért a családunkban, ne add fel. A másik dolog, amit szeretnék elmondani ezzel az igével kapcsolatban, az az, amit itt látunk, hogy a harcokba bele lehet fáradni. Mert ez történt Dáviddal is. És most nem arra a kis rövid megjegyzésre szeretnék utalni, amit a 15. versben olvasunk, hogy újból harc tört ki a filiszteusok és Izrael között, Dávid is elment szolgáival együtt, és megütközött a filiszteusokkal, Dávid azonban elfáradt. Ez arról szól, hogy Dávid elfárad. Én pedig azt mondtam, hogy a harcokban is meg lehet fáradni. Ez két különböző dolog. Valószínűleg, hogy itt ez az utalás az idős királyra vonatkozik, aki már nem úgy forgatta a fegyvert, ahogy azt 20 éves korában tette. El lehet fáradni, nyilvánvaló, ez is igaz a harcra nézve, de bele is lehet fáradni. És sokkal jobban érzékeljük ezt ebből a másik fejezetből, a 22. fejezetből, amely tulajdonképpen egy zsoltár, illetve a zsoltárok könyvében is megtalálható, a 18. zsoltár. Tessenek otthon elolvasni. És ez a harcos király, ez a győztes király, katona, edzett ember, azzal kezdi ezt a zsoltárt, ezt a hála éneket: az Úr az én kőszálam, várom és megmentőm. Istenem, kőszálam, nála keresek oltalmat. Pajzsom, hatalmas szabadítom és fellegvárom, menedékem és szabadítom. Ez a hála ének, ez egyben annak is a beismerése, hogy minden ambíció ellenére, minden tehetség ellenére, minden erő ellenére Dávidnak szüksége van Isten szabadító hatalmára, hogy azt átélje. Dávid Istenhez menekül ebben a zsoltárban. És azt vallja meg, hogy kinek látja Istent, kinek látja a mindenható Urat. És testvéreim, azt gondolom, hogy van olyan, amikor az ember igenis belefárad a szolgálatba, a sok-sok harcba. És talán azért olvassuk a zsoltárokat is, meg azért olvassuk, azért hozzáteszem ezt a rövid kis megjegyzést Dávidról, hogy elfáradt, mert tudjuk azt, hogy ha ez velünk előfordul, akkor nem vagyunk egyedül. Ez a legkiválóbbakkal is előfordul. És én arra szeretném fölhívni a figyelmet, és azt mondani nektek, testvéreim, hogy ez a harc természetes velejárója. Amikor ezen elgondolkodtam, akkor rögtön az jutott eszembe, hogy na jó, de hát hol a megoldás a belefáradásra, vagy az elfáradásra? És arra jutottam gondolkodás közben, hogy nem szabad túlugrani annak a konstatálását és megállapítását, annak a beismerését, hogy ez előfordul a keresztény ember életében, a hívő ember életében, hogy ez a harc természetes velejárója. Mert nem vagyunk szupermenek. Legalábbis én itt a szószéken biztos nem, még ha most ki is terjeszteném a palástomat. Nem vagyunk azok. És nem biztos, hogy erre a helyes reakció az, hogy elkezdjük keresgélni azt, hogy hol tértünk le az Úr útjáról. Hogy Isten elhagyott volna bennünket. Hogy mi az az engedetlenség, amibe belefáradtunk. Mert nem biztos, hogy erről van szó. Lehet ilyen is. De egész egyszerűen ezt kell tudatosítani magunkban, hogy a megfáradás az a harc természetes velejárója. És hányan próbálnak kiszállni és kilépni a harcból, a lelki harcból is életük során. Mert azt mondják, hogy elfáradtam. És ez a legrosszabb dolog, amit tehet az ember. Egyrészt azért, mert azt kell látnunk, hogy a mi harcaink és ami megfáradásunk ellenére is Isten győzelemre viszi a maga ügyét. Mert Isten ígérete állt ott Dávid életében. Mi az új szövetség felől szemlélhetjük Dávid egész karrierjét, egész életét, és látjuk azt, hogy Jézus Krisztus eljött erre a világra, beteljesedett az az ígéret, amit Isten adott Dávidnak. Isten győzelemre viszi a maga ügyét, és ennek lehetünk mi részesei. Isten tervét az ember fáradtsága nem tudja megakadályozni, Isten tervének beteljesülését. Az jutott még eszembe, hogy valahogy úgy van ez, mint a gyermeknevelés. Mi is éppen ebben vagyunk, benne van három pici gyermekünk, egy 4 éves, 2 éves és egy 6 hónapos, és igazából véve ennek nagyobbik részét, a fáradtságos munkának nagyobbik részét a feleségem veszi ki. Amikor 10-szer is föl kell ébredni, és meg kell szoptatni, vagy megszoptatja ezt a gyermeket, mert tudatosan így döntött, hogy nem hagyja sírni, erről lehet vitatkozni, én már néhány ilyen vitán túl vagyok, hogy ezt hogyan kellene csinálni, meg melyik a jobb módszer. Ő így döntött, és fáradt, és elfárad, és belefárad a 3. gyermek után. De nem adjuk föl. Van perspektívája ennek, hogy egészséges, szép gyermekek lesznek majd, a kis komlósiak. Hogy eljön annak az ideje. És azért olyan nagy ajándék az, hogy az igehirdetése ezzel az egyszerű kis példával fejeződik be, hanem azt látjuk, hogy Isten nyeri meg helyettünk az ütközeteket. Mert ez az, amire szeretném tenni a hangsúlyt. Dávid minden vezetői képessége ellenére, Dávid minden ügyes, katonai, stratégiai rátermettsége ellenére. Azt látjuk, hogy itt idős korában Dávid kap maga mellé embereket. Mert nem csak az volt Dávid életében Isten kegyelme, hogy Dávidot megáldott a vitézséggel, hanem az is Isten nagy-nagy kegyelme volt, hogy maga mellé, illetve mellé adott olyan vitéz embereket, akik méltóak voltak Dávidhoz. Azt mondják a Biblia magyarázói, hogy Sámuel 2. könyvének ez az utolsó néhány fejezete, utolsó 4 fejezete nagyon szépen épül fel, mert a tróntódláshoz vezeti át a Biblia olvasóknak a figyelmét. Úgy épül fel ennek a 4 fejezetnek az beosztása, elosztása, hogy közepén található 2 ének, a 22. és a 23. fejezetben. Majd utána ezt körülöleli 2 névsor, 2 felsorolás Dávid vitézeiről. És azzal, hogy tulajdonképpen Dávid elismeri Isten hatalmát és nagyságát, ezekben az énekekben, amelyek a középpontjában vannak ennek a 4 fejezetnek, de rögtön burokként körbeveszi a vitézeinek a névsora, akiken keresztül Isten megerősíti az ő királyságát és megtartja az ő életét. És olyan szépen beszélnek Dávidról akkor, amikor ott a harctéren ez az ember elfárad, azt mondják neki, hogy ne gyere többet harcba, mert te vagy Izrael szövétneke. Az öreg Dávidról megemlékeznek. Nem hagyják el. Tudják azt, hogy Isten áldásának közvetítője maga Dávid Izrael számára. És azt látjuk, hogy Dávid ezzel tulajdonképpen előképévé válik Jézus Krisztusnak. Mert Isten minden áldása egyetlen egy személyben van elrejtve. Jézus Krisztusban. Nem a mi harcunkban. Nem abban, hogy győztes vagy vesztes harcot vívunk-e. Nem a mi stratégiánkban. Nem a mi ügyességünkben. Nem is a mi kitartásunkban. Nem is a mi szolgálatunkban. Hanem egyetlen egy személyben. Jézus Krisztusban. Jézus Krisztusért áld meg bennünket, Isten. És ha ne talán elégedetlenkednénk, akkor mindig jusson eszünkbe az, talán éppen azért, mert elfogyott az erő, vagy nem úgy értik a mi harcunkat, ahogy mi értjük, nem úgy értik a mi szolgálatunkat, ahogy mi értjük, nem úgy értékelik a mi szolgálatunkat, ahogy elvárnánk, jusson eszünkbe az, hogy nekünk nem jár több mindezért, a harcért. Mert amit kapunk, azt Jézus Krisztusért kapjuk. Viszont ez azt is jelenti, hogy amit kapunk, Jézus Krisztusért kapjuk, ezért Jézus Krisztus, aki ott van az oldalunkon, aki a garancia Isten ígéreteire, Isten áldására. Ő az, aki azt mondja, most hangzott a keresztség szereztetés ígében, hogy íme én ti veletek vagyok minden napon a világ végezetéig. Hogy ez a Krisztus, aki ott áll a mi oldalunkon. És nem történhet olyan, hogy ő megfeledkezzen az ő harcosairól, az övéiről. Azt kívánom a kedves testvéreknek, hogy minden egyes imádságban, minden egyes igeolvasásban ebben erősödjünk meg, hogy Krisztusban Isten meg akar áldani bennünket. Sokkal, de sokkal feljebb, mint ahogy mi azt el tudnánk képzelni. Amen. Válaszoljunk testvéreim Isten igéjére, és énekeljük a 294. dicséretünknek az első versét. A 294. dicséretünknek az első verse így kezdődik: Jézus vigasságom, esdekelve várom áldó szavadat. Csendesedjünk el, és imádkozzunk, imádság közben csendes percet tartunk egyéni könyörgéseinknek, legvégül pedig az Úr Jézustól tanult imádsággal foglaljuk össze könyörgésünket. Imádkozzunk. Köszönjük neked, Úr Jézus Krisztus, hogy te megvívtad azt az egyszeri, megismételhetetlen nagy ütközetet, amely ott a kereszten történt, azért, hogy megtörd a bűnnek minden hatalmát, hogy legyőzd a sátán minden seregét, azért, hogy bennünket magadhoz vonj, hogy veled legyünk. Arra kérünk téged, hogy vésd nagyon a szívünkbe, nálad nélkül semmit nem tudunk cselekedni. Bocsásd meg, amikor elhisszük azt, hogy a saját magunk rátermettsége, ügyessége, bölcsessége, az elég lesz majd ebben az életben. Majd mi felfegyverezzük önmagunkat. És Urunk, annyi vesztes ütközeten vagyunk már túl, és tudjuk azt, hogy amikor nem téged hívtunk segítségül, akkor annak mindig vereség lett a vége. Arra kérünk, Urunk, hogy ragyogtasd fel előttünk Jézus Krisztus tökéletes személyét, aki által győzhetünk, mindig győzhetünk. Taníts bennünket az álhatatosság útján, taníts bennünket a kitartásban. Taníts bennünket elfogadni saját határainkat és korlátainkat. És taníts bennünket arra, hogy minden körülmények közepette rád nézzünk és téged hívjunk segítségül. Köszönjük, Urunk, azt, hogy nem vagyunk egyedül ebben a harcban, mert egészen kézzel fogható segítséget adsz embereken keresztül. Köszönjük neked így a gyülekezet közösségét. Köszönjük, hogy egymást támogathatjuk. És köszönjük azt is, Urunk, hogy a gyülekezetek pedig egy nagyobb közösségnek, az Anyaszentegyháznak a részei és tagjai lehetnek. És az Anyaszentegyház pedig a te testednek része. Szerte a világon. És Urunk, köszönjük neked azt, hogy te hordozod a gyengéket és az elesetteket. Így köszönjük meg neked, hogy most ránk bízod azt, hogy imádkozzunk azokért a keresztény testvéreinkért, akiket üldöznek ezen a világon, akiket a te nevedért üldöznek, forog veszélyben az életük. Könyörülj meg rajtuk. Adj kitartást, bátorságot és szelídséget szívükbe, és legfőképpen a te békességedet. És köszönjük, Urunk, hogy imádkozhatunk itt, gyülekezet közösségében is egymásért. Hadd hozzuk eléd a megfáradtakat, az egyedül levőket, akik úgy érzik, hogy nincs mellettük segítség. Hadd hozzuk eléd azokat, akik talán nem mernek beszélni fáradtságukról, fásultságukról. És kérünk, hogy adj nekünk szemet és kedvességet, hogy észrevegyük ezt, és tudjuk segíteni, bátorítani őket. Hadd hozzuk eléd, Urunk, gyászoló testvéreinket, akik a veszteség fájdalmát hordozzák életükben. könyörülj meg rajtuk, vedd körül szereteteddel, kegyelmeddel és irgalmaddal, öleld körül őket. Imádkozunk, Urunk, hazánkért, nemzetünkért, határon innen és határon túl. Légy ennek a népnek megtartó Istene, Urunk. Ébresz vágyad az emberi szívben, hogy téged keressen, hozzád forduljon bizalommal. És köszönjük, Urunk, hogy most hozhatjuk eléd a mi személyes, egyéni kéréseinket is, mert azokat meghallgatod egyetlen egy közben járónkért, az Úr Jézus Krisztusért, drága szent lelkeddel, taníts most csendben imádkozni. Köszönjük, Urunk, hogy meghallgattál bennünket. Tiéd legyen a dicséret, dicsőség, tisztesség és hálaadás. Most és mind örökké. Amen. Ti azért így imádkozzatok, mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma. És bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. Hirdetem az adakozást, mint református istentiszteletünknek állandó részét.